Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
6 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Több mint 400 gyermek nyaralhat a katolikus Caritas Balaton-Akali táborában. Mondta ez Zagyvari Hárda szervezet igazgatója, aki jelezte, országosan mintegy 4000 gyermek nyaralását biztosítják. A katolikus Caritas országos igazgatója a Vár a nyár program Balaton-Akaliban tartott megnyitóján közölte, az augusztus végéig tartó Balaton-Akali tábor mellett egyházmegyei és plébániai Caritas csoportok, bentlakásos, illetve napközis táborokat is rendeznek országszerte. A Caritas táboraiban több mint 100 határon túli fiatal is részt vesz, tette hozzá. A Gondos Óra program igazi sikertörténet és egyedülálló a világon, jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára. A program országjárásának tiszaújvárosi állomásán. Kondzs Zsófia, aki a térség fideszes országgyűlési képviselője is közölte, a 65 éven felüliek számára ingyenesen biztosított gondosórának már közel 900 ezer felhasználója van, és 60 ezer esetben mentett életet. Az államtitkár rámutatott, ha figyelembe vesszük a felhasználók családjait is, akkor másfél millió ember van kapcsolatban a gondosórával. Folytatódhat a pápai Szent István vértanú plébánia templom felújítása a magyar kormány támogatásával. A támogatásról szóló okiratot Kövér László adta át Udvardi György veszprémi érseknek és Mail József plébánosnak. Az országgyűlés 950 millió forintot különített el a templom rekonstrukciójának második ütemére, amely ősszel kezdődhet meg, és 2026 végéig befejeződik. A döntésről sajtótájékoztatón számoltak be a helyszínen. A klímaváltozás hatására rohamosan terjedő kórokozók és károsítók, valamint az inváziós fafajok az erdők természetes egyensúlyát veszélyeztetik. Közölte a Budai hegységben mintegy 9153 hektárnyi területen gazdálkodó Pilisi Parkerdő ZRT. A legnagyobb gondot az okozza, hogy olyan rovarok, gombák és betegségek jelentek meg, amelyek néhány éve még ismeretlenek voltak Magyarországon. Ezek egy része természetes úton, mások az emberek közvetítésével kerültek be az országba. Az azonban közös bennük, hogy a melegebb telek miatt meg tudnak maradni, szaporodni, és így komoly károkat okoznak az erdőkben. Magyarázták a szakemberek. Bejelentkezett a világűrből csütörtök reggel Kapu Tibor, az Exxon for Missió magyar űrhajósa, aki elérzékenyülten beszélt arról, hogy hálás és büszke, hogy magyarként ott lehet a Dragon űrhajó fedélzetén. A Hunor közösségi oldalán közzétett videóban Kapu Tibor elmondta: szeretnék minden magyarhoz szólni a világűrből. Tudom, hogy mennyire vártátok ezeket a pillanatokat otthon, hasonlóan voltunk ezzel mi is. Az egyetlen dolog, amit sajnálok az egész küldetés és felkészülés során, hogy amikor a várakozás pillanatai megtörténtek otthon, a kis országunkban, akkor én nem lehettem veletek, fogalmazott a videóban Kapu Tibor. A magyar kutató űrhajóssal a fedélzetén szerdán 8 óra 31 perckor indult el a floridai Kennedy űrközpontból a nemzetközi űrállomásra. Az Axiom 4 nemzetközi kereskedelmi űrmisszió, amely csütörtökön kora délután csatlakozott az űrállomáshoz. 24 nemzet több mint 200 jelentkezőjével és 31 nemzetközi oktatóval indul el július 2-án a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar és a Konzervatóri Alapítvány szervezésében az Ifjú Zeneművészek Nemzetközi Nyári Akadémiája Debrecenben, tudatták az esemény sajtótájékoztatóján a szervezők. A szakgimnáziumi növendékek zeneművészeti felsőoktatásban tanuló hallgatók és fiatal zenetanárok számára szervezett július 16-áig tartó eseményre a már megszokott országok, mint az Egyesült Államok, Anglia vagy Kína mellett idén Malajziából, Tajvánról és Jordániából is jelentkeztek érdeklődők. Végül a pénteki időjárásról. Általában sok napsütés várható, fátyol és gomoly felhőkkel, utóbbiak főleg a keleti, észak-keleti ország részben törhetnek magasabbra. A csapadék tevékenység zöme a fronttal együtt kelet felé helyeződik, arrafelé várhatóak nagyobb számban záporok, zivatarok. A maximum hőmérséklet pénteken 29 és 35 fok között várható. Híreinket hallották.
Reklám. Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. június 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Június 27-én pénteken szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek szép mai nap! Köszöntésem szól a szürke hétköznapoknak, a munkának, mint nap magunkra veszünk, és a szavaknak, melyekkel embertársainkkal érintkezünk. Urunk, e napon neked mondunk köszönetet. Köszönjük a megterített asztalt és azokat, akik ételünket elkészítették. Köszönjük a buszvezetőt, aki majd beteg meglátogatására vitt minket. Köszönet a levél kihordóért, ki hírt hozott egy távoli rokonomtól, és köszönet nővérem telefonjáért, vagy a segítségemre jött szomszédomért is, mert mindegyiken keresztül te vagy Urunk, ki segítesz, ki telefonálsz, és ki ránk mosolyog. Szép vagy mai nap, szép, köszönet neked, Urunk, köszönet. Amen. A mai nap pozitív gondolatát Szent Ágostontól kölcsönöztem, és a következőképpen hangzik. Az ember értékét nem az adja meg, hogy mennyit tud, hanem hogy mennyi benne a szeretet. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata, kedves hallgatóink. Ma a Lászlók ünneplik névnapjukat. A név a szláv Vladislav névnek a magyar formája. Elemeinek jelentése hatalom plusz dicsőség. A 19. századi felújítás óta Szent László király tisztelete miatt is népszerű a név. A jó Isten éltesse sokáig minden kedves László nevű hallgatónkat, gondolunk a ma születésnapjukat ünneplőkre is, és természetesen azokról sem feledkezünk el, akiknek valamilyen emlékezetes esemény teszi szépé ezt a mai napot. A katolikus egyházban ma Jézus szentséges szívének ünnepe van, és a mai napon emlékezünk Szent László magyar királyunkra is. Műsorunk folytatásában javaslom most tekintsük át együtt, hogy milyen programokkal várjuk kedves hallgatóinkat egészen 8 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan a Kérem a következőt című egészségügyi perceinkkel jelentkezünk, majd hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. A folytatásban a várható időjárásról pedig péntek lévén Rázsi András meteorológust kérdezem majd. Fél hét előtt pár perccel meghallgatjuk a Napverse című kis műsorunkat. Fél héttől pedig megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Majd egy újabb részletet tolmácsol Horváth István Sándor Szívem első gondolata című művéből Varga Ildikó. 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szentmisét közvetítünk. Majd visszakapcsolunk rádiónk a Szent István Rádió Egri stúdiójába, és elmondjuk a legfrissebb híreket. 7:30 után a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban Szent László magyar király életéről beszél nekünk dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspökatya. A folytatásban a napi mája is elhangzik, és néhány perccel 8 óra előtt programajánlóval jelentkezünk. 8 órakor pedig a legfrissebb híreket ismertetjük. Nos, így hangzik tehát a Szent István Rádió péntek reggeli műsor kínálata, hiszen műsorismertetéssel én legközelebb a 8 órai hírek után várom Önöket. Ha tehetik, maradjanak velünk, további jó rádiózást, kellemes időtöltést és szép napot kívánok Önöknek!
Kérem a következőt! Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben dr. Asztalos Ágnes, Borsod-Abaúj Zemplén vármegyei tiszti főorvossal beszélget a merrákról és a merrák elleni küzdelemről Váhi Zsolt, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Most nem akarom elvinni bulvár irányba a dolgot, de kíváncsi lennék a véleményére. Ugye lehet tudni, ha más nem Angelina Jolie-ról, de azt hiszem Christine Applegate is megcsináltatta, is egy színésznő, hogy mivel családilag náluk halmozódott ez a típusú daganat, ezért már ő előre mindenféle betegség nélkül effektív levetette a mellét vagy a melleit, hogy nála ez ne tudjon kifejlődni ez a betegség, miközben pont most olvastam valakiről, aki ugyanezt megcsinálta, és nála meg mégis előfordult, bár nem tudom, hogy akkor hogy sikerült ez neki, de mégis aztán rákos lehet, hogy inkább a hónap de az már inkább valamiféle mirigyrák. Szóval, hogy van annak értelme, hogyha mondjuk kiderül, vagy tudjuk, hogy anya, nagymama, déd, nagymama, mindenki ilyen betegségben szenvedett, és akkor vetessük le a mellünket, már a hölgyek persze.
Az bizonyított tény, hogy a genetikának van köze a betegség kialakulása, az bizonyos alogének hordozása nagyobb kockázatot, vagy más szóval, csúnya szóval esélyt jelent arra, hogy kialakulhat, de ez nem 100%. Tehát attól, hogy felmenőinkben ilyen megbetegedés kialakult, az nem jelenti azt, hogy 100%-osan fog kialakulni, hanem nagyobb a kockázat, nagyobb az esélye annak, hogy nálunk is ki fog ez alakulni. Tehát nem véletlenül van az, amikor elmegy egy ilyen vizsgálatra a hölgy, anamnézisként rögtön megkérdezik, hogy a családban fordult elő daganatos megbetegedés, ha igen, milyen típusú, kiket érintett, milyen rokonsági szálon, ágon fordult ez elő, hiszen ez fontos ahhoz, hogy utána a kockázatokat mérlegeljük, és ha például akár ezek egy jó indulatú elváltás is egy kis tisztát találnak, hogy akkor milyen gyakorisággal, hogyan hívják vissza, mire figyeljen az orvos, hiszen utána ezeket folyamatosan ellenőrizni kell. Tehát nagyon fontos az, hogyha valakinek ilyen felmenője volt, akinek daganatos megbetegedése előfordult, akkor rendszeresen járjon ezekre a vizsgálatokra, beszélje meg a kezelőorvosával, hogy kell-e gyakrabban menni vizsgálatokra. Ezek a drasztikus beavatkozások, műtétek, ezeket egyénileg kell eldönteni, erre nem lehet receptet mondani. Tömegével én nem gondolnám, hogy erre szükség lenne. Ugyanis, ahogy az elején említettük, maga az emlőszövete, az többféle típusú sejtekből áll. Ugye van egy bőrünk, amit takarja, bőrszövet, kötőszövetek, miriszszövetek, nyirokér, érhálózat is van benne. Tehát a daganatos elváltozás, a rákos sejtburjánzás nem csak a mirigy sejtekből tud kiindulni, ami ugye az emlő eltávolítása itt a celebeknél ugye említettük elsősorban erre irányult, hanem a kötőszövetből, a bőr hámsejtjeiből is kiindulhat. Tehát arra nincs garancia, hogy a mirigy szövet eltávolítását követően az egyéb sejtekből valakinél bármilyen ok miatt ne alakuljon ki egyéb elváltozás. Tehát erre is figyelni kell. És pontosan ezért van az, hogyha valakinél kialakult egy emlőrák, egy elváltozás, annak a típusa, hogy milyen sejtvonalból indult ki, az a típusú elváltozás, milyen egyéb tulajdonságokkal rendelkezik, amit a hisztokémiai vizsgálatokkal tudnak megállapítani, alapítani, egyéb laboratóriumi vizsgálatok alapítanak meg, ezek befolyásolják utána majd a kezelés mikéntjét. Gyakran megkérdezik tőlem, hogy az egyik hölgynek csak egy sebészeti beavatkozása volt, a másik kapott kemoterápiát, meg sugárterápiát is, van, aki csak sugárterápiát kap. Ez mind attól függ, hogy milyen típusú elváltozást találtak, és a onkológiai ellátás során milyen szakmai protokollt kell emiatt követni. Tehát mindenképpen ilyenkor egy komplex kezelést kap az illető hölgy, ami jelentheti a sebészeti és a onkológiai ellátást együttesen.
Elhangzott egészségügyi perceinkben dr. Asztalos Ágnes, Borsod-Abaúj Zemplén vármegyei tiszti főorvossal beszélgetett a merrákról és a merrák elleni küzdelemről Vályi Zsolt, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Reggeli műsorunk folytatásában most hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. Az M30-as autópályán az M3-as autópálya Budapest felé vezető felhajtó ágán dolgoznak, ami miatt a külső sávot lezárták, csak a belső sáv járható. Az M3-as felé vezető oldalon a 6-os kilométernél lévő M5 csomópontot lezárták, nem lehet le is felhajtani. Tornyos-Németi felé a 26-os és 29-es kilométerek között irányonként egy-egy sáv járható, mert az ellenkező M3-as autópálya felé vezető oldalt felújítás miatt lezárták. A 33-as kilométernél a Miskolc észak és a 41-es kilométernél a Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek. Mindkét oldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik. Szikszó térségében az M3-as autópálya felé vezető oldalon a 46-os és a 39-es kilométer közötti szakaszt felújítás miatt lezárták. A forgalom az ellenkező oldalon irányonként egy-egy sávon halad. A 4-es főúton épül az M4-es autóút Törökszent Miklós és Kisújszállás közötti szakasza. Ezért a 4-es főút Törökszent Miklósi elkerülő szakaszán a 120-as kilométernél megváltozott a forgalmi rend. A forgalmat átterelik a Törökszent Miklós kelet csomópont nemrégiben megépült új szakaszára, valamint a közeli alsóbrendű utakra. Kisújszállás elkerülő szakaszán a 142-es kilométernél hídépítés, a 144-es kilométernél pedig közműépítés miatt zártak le egy sávot. Munkanapokon jelzőrök irányítják a forgalmat. A 25-ös főúton Szentdomonkos térségében a 47-es és 50-es kilométerek között tart még a burkolat felújítás. A főútat lezárták, a forgalmat továbbra is közeli mellékutakon terelik el. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a Nagy-Bózsva-Nyíri összekötő úton Bózsvai és Nyíri települések között felújítják a burkolatot. Az 1-es és a 3-as kilométerek között félpályás útzár mellett dolgoznak. Kerülni Kis-Bózsva felé lehet. És végül, de nem utolsó sorban a 7,5 tonna legnagyobb megengedett ösztömeget meghaladó tehergépjárművekre vonatkozó hétvégi közlekedési korlátozás ezen a hétvégén szombaton este 22 órától vasárnap este 22 óráig lesz érvényben. Kedves hallgatóink, vezessenek óvatosan és körültekintően. Kérem, ne felejtsék, hogy ma is hazavárnak mindenkit erőben, egészségben a szerettei. Hasznos közlekedési információkat hallottak itt a Szent István Rádióban.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
6 óra 19 perc van. Reggeli műsorunk folytatásában most időjárás előrejelzés következik, kedves hallgatóink. Stílusosan fogalmazhatnék úgy is, hogy visszatértem, és velem együtt visszatért a péntek reggeli műsorsáv Barázsi András meteorológus is, hiszen tőle halljuk a ma reggeli időjárás előrejelzést. Jó reggelt kívánok neked, kedves András!
Jó reggelt kívánok!
Nos, milyen időjárásra számíthatunk a mai nap folyamán? Én, ahogy ide tartottam, hát mondhatom azt, hogy ha úgy fogalmazhatok, a sötétségbe érkeztem meg, ezt sajnos ki kell, hogy jelentsem, mert Miskolcon gyönyörű derült ég volt, Egerben pedig esős, borús, változékony időjárás. Én így tudnám összefoglalni, de te majd szakszerűen elmondod nekünk, hogy mi is várható a folytatásban.
Hát nagyon szakszerű volt így is, amit mondtál, mert valóban ezt hívjuk változékony időnek, amikor ugye több esemény is megtörténik egyszer egy térségben. És hát valóban most az utóbbi napokban nem ehhez voltunk szokva, hogy egyáltalán felhőt látunk az égen, legfeljebb csak magas szintű fátyol felhőket láthattunk, azok fordultak elő. De most egy hideg vannak köszönhetően hajnalban többen is felébredhettek egy zivatar láncnak az elvonulására, ami hát még pillanatnyilag is úgymond életben van, és szépen halad így Kelet-Magyarország felé maga a hullám, és építi fel ezeket az ivatalos gócokat, és hát itt kevés folytatás előfordulhat, tehát úgy értem, hogy van némi utánpótlása, de nem ez lesz a jellemző. Szóval előfordulnak majd kisebb-nagyobb záporok, zivatarok a mai napon, mondom, ettől most elszoktunk az utóbbi napokban, de nem ez lesz a jellemző, viszont a hidegfronnak köszönhetően néhány fokkal az utóbbi napokhoz képest visszaesik a hőmérséklet, tehát azt gondolom, hogy ez inkább jó hír, hogy az utóbbi napok kánikulája után.
Apropó, ha már hőmérséklet, akkor milyen hőmérsékletekre számíthatunk?
Itt az adás körzetben, hogy körülbelül olyan a mai napon olyan 29-31 fok környékén alakulnak a hőmérsékletek. A mai nap viszont holnap után ez köszönhetően a hidegfrontnak visszaesik olyan 26-28-ra, tehát hát azért a nagykabátot még nem kell elővenni ettől a hőmérséklet csökkenéstől, azért mondom, hogy inkább kicsit felüdülünk.
A természetnek pedig nagyon nagy szüksége van az áldó esőre és a csapadékra. Végül, ha már hidegfrontot említettél, akkor légy oly kedves, ezzel kapcsolatban a frontra érzékenyeknek adjunk néhány hasznos jó tanácsot.
Hát most éppen, hogyha már frontérzékenységről beszélünk, akkor a hidegfronti hatás érvényesül természetesen, hiszen hidegfront van. Ez elő szokott fordulni. Nem annyira erős ez a hidegfront, szóval, hogy most ahhoz nagyon frontérzékenynek kell lenni, hogy valaki ezt is megérezze, ilyenkor előfordulhatnak ilyen fejfájások, migrénes fejfájások, de ugyanakkor vannak jótékony hatása is, úgymond feltörgeti az embert a hidegfront. Amire, hogyha már orvos meteorológiánál tartunk, amire nagyon oda kell figyelni, most az UV-sugárzás.
És erről a nyári időszakban valóban nem lehet eleget beszélni, valamint a megfelelő folyadékbevitelről sem.
Így van.
Köszönöm szépen az időjárás előrejelzést Rázsi András meteorológusnak. Szép napot, szép hétvégét kívánok neked, és találkozunk legközelebb egy hét múlva, ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Legyen így, minden jót kívánok, viszont hallásra!
nap verse.
Tóth Árpád, esti sugárkoszorú. Előttünk már hamvassá vált az út, és árnyak teste zuhant át a parkon. De még finom, halk sugárkoszorút font hajad sötét lombjába az alkony. Halvány, szelíd és komoly ragyogást, mely már alig volt fények földi mása, s félig illattás csendé szűrte át a dolgok esti lélekvándorlása. Illattá, s csendé. Titkok illata fény lett hajadban, s béke égi csendje, és jó volt élni, mint ahogy soha. S a fény szemem beitt a szívembe. Nem tudtam többé, hogy te vagy-e te, vagy áldott csipkebokor drága tested, melyben egy isten szállt a földre le, s lombjából felém az ő lelke reszket. Igézve álltam, soká, csöndesen, és percek mentek, ezred évek jöttek. Egyszerre csak megfogtad a kezem, s alélt pilláim lassan felvetődtek, és éreztem szívembe visszatér, és zuhogó mély zenével ered meg, mint zsibbat erek útjain a vér, a földi érzés, mennyire szeretlek.
Tóth Árpád Esti sugárkoszorú című versét Bálint András mondta el. Tóth Árpád költő, műfordító 1886. április 14-én született Aradon. 1889-ben családja Debrecenbe költözött. Gyermekkorát itt töltötte, majd a Budapesti Egyetemen tanult magyar-francia szakon. Verseit a Nyugat közöltem, a lapnak 1908-tól lett munkatársam. Az egyetemet nem végezte el, mikor addig elismert szobrász apjának debreceni szabadság emlékművét élesen bírálta a szakma és a helyi sajtó. A szobrot lerombolták, a művésznek újabb megrendelésekre nem volt kilátása. Ezt követően Tóth Árpádnak kellett eltartania a családot. Felhagyott tanári ambícióival és visszaköltözött Debrecenbe. A debreceni Független Újság színikritikusa, majd a debreceni Nagy Újság munkatársa lett. 1913-ban ismét anyagi nehézségei adottak. Budapestre költözött, ahol házi tanítói állást vállalt. Ekkoriban derült ki, hogy tüdőbetegségben szenved. 1918-tól Hatvani Lajos újságának, az Esztendőnek volt segédszerkesztője. Ugyanebben az évben a Vörösmarty Akadémia titkárává választották. A proletár diktatúra köszöntésére ódát írt, a Tanácsköztársaság bukása után pedig költészete komorrá vált. 1921-ben az Est munkatársa lett. Színes híreket és politikai glosszákat írt alapba. A 20-as évek végén lassanként súlyosbodott betegsége. Tóth Árpád 1928. november 7-én hunyt el Budapesten.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, reggeli műsorunk folytatásában most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái.
A püspökök a remény és a hit tanúi, növeljék az egyház egységét. Leó pápa elmélkedése a püspökök jubileumán. Nyomkövetés. Sajgó Balázs atya elmélkedése Szent Péter és Pál apostolok ünnepére. A püspökök a remény és a hit tanúi, növeljék az egyház egységét. Leó pápa beszéde a jubileumukat ünneplő főpásztorokhoz. Szerdán délben 14. Leó pápa a Szent Péter bazilikában mondta el elmélkedését a világ 38 országából érkezett 400 főpásztornak és bíborosnak jubileumuk alkalmából. Magyarországról Udvardi György, Veszprém érsek, Felföldi László, pécsi megyés püspök, egyházmegyés papjaival együtt, és több külhoni főpásztor vett részt a zarándoklaton, köztük Kovács Gergely, gyulafehérvári érsek, Böcskei László, nagyváradi püspök, Pál József Csaba, temesvári püspök, és Németh László bíboros, belgrádi érsek.
Cari confratelli, buongiorno e benvenuti! Apprezzo e ammiro il vostro impegno di venire pellegrini a Roma.
Püspök testvéreihez intézett beszédében Leó pápa mindenek előtt csodálatát fejezte ki, hogy zarándokként eljöttek Rómába, ismerve küldetésük sürgető követelményeit. De mielőtt pásztorok lennének, a pápához hasonlóan mindnyájan az Úr nyájának juhai, kezdte beszédét a Szentatya, majd hozzátette. Így mi vagyunk az elsők, akik meghívást kaptunk, hogy átlépjük a szent kaput, a megváltó Krisztus jelképét. Ahhoz, hogy a ránk bízott egyházat vezethessük, engednünk kell, hogy ő, a jó pásztor mélyen megújítson bennünket, hogy teljes egészében megfeleljünk az ő szívének és szeretete misztériumának. Spes non confundit, a remény nem csal meg, utalt a Szentatya Ferenc pápa bullájára, amellyel meghirdette a 2025-ös szentévet. Ennek a profétai megbízatásnak a püspökök az első örökösei, és az a feladatuk, hogy megőrizzék, szavakkal és tanúságtétellel átadják Isten népének. Azt hirdetni, hogy a remény nem csal meg, néha azt jelenti, hogy az árral szemben kell haladnunk. De éppen ezekben a pillanatokban mutatkozhat meg a legjobban, hogy hitünk és reménységünk nem tőlünk, hanem Istentől származik. És ha valóban a szenvedők mellé állunk, akkor a Szentlélek feléleztheti a már csak nem kiégett lángot is, fejtette ki beszédében 14. Leó pápa.
Carissimi, il pastore è testimone di speranza con l'esempio di una vita saldamente ancorata in Dio e tutta donata nel servizio della Chiesa.
A püspök a remény tanúja, Istenben szilárdan gyökerező, az egyházat szolgáló életének példájával. Ez olyan mértékben valósul meg, amennyiben azonosul Krisztussal, mutatott rá a pápa, majd beszédében ennek a tanúságtételnek néhány jellemző vonásához fűzte elmélkedését. A püspök mindenek előtt a rábízott részegyház egységének látható elve. Feladata, hogy a részegyházban növekedjen a szeretett közösség minden tagja és az egyetemes egyház között. Értékelve a különféle ajándékok és szolgálatok hozzájárulását a közös növekedéshez és az evangélium terjesztése érdekében.
In questo servizio, come in tutta la sua missione, il vescovo può contare sulla speciale grazia divina conferitagli nell'ordinazione episcopale.
A püspök küldetésében számíthat arra a különleges isteni kegyelemre, amelyet a püspök szentelés során kapott. Ez nyújt neki támaszt, mint a hitmestere, mint lelkivezető. Ez hatja át odaadását Isten országáért, az emberek örök üdvösségéért, azért, hogy a történelmet átalakítsa az evangélium erejével. A második szempontban a pápa a püspök életformájából indult ki, ami az isteni erényeknek megfelelő élet. Ez azt jelenti, hogy a főpásztor teljes mértékben engedelmeskedik a Szentlélek működésének, ami feléleszti benne a hit, remény, szeretet erényeit, és táplálja azokat, mint a tűzlángja a lét különféle helyzeteiben. A püspök továbbá a hitembere, szögezte le Leó pápa, idézve a zsidókhoz írt levélből, amely felsorolja a hittanúinak hosszú sorát. Mózes, akit Isten arra hívott meg, hogy a választott népet elvezesse az ígéret földjére, álhatatosan kitartott, mintha látta volna már a láthatatlant. A püspök egyházában közben járó, mert a lélek tartja életben a hitlángját szívében.
In questa stessa prospettiva, il vescovo è uomo di speranza.
A püspök ugyanennek a távlatában a remény embere, mert a hit reményeink szilárd alapja és a nem látott dolgok igazolása. Különösen, amikor a nép útja fárasztóvá válik, a püspök nem szavakkal, hanem közelségével segít. Amikor a családok túlzott terheket cipelnek, és a közintézmények nem támogatják őket megfelelően, amikor a fiataloknak csalódást okoznak a hamis üzenetek, amikor az idősek és a súlyos fogyatékossággal élők elhagyatottnak érzik magukat, a püspök közel van, és nem recepteket kínál fel, hanem olyan közösségnek a tapasztalatát, amely az evangéliumot egyszerűségben és megosztásban kívánja megélni.
E così la sua fede e la sua speranza si fondano in lui come uomo di carità pastorale.
Ezáltal hite és reménye összeolvad benne, mint a lelkipásztori szeretet emberében. A püspök egész élete, egész sokoldalú szolgálata ebben találja meg egységét, amit Szent Ágoston Amoris Officiumnak, a szeretet szolgálatának nevez. Itt fejeződik ki leginkább, hogy a teológiai erények embere, mondta a pápa, utalva a püspökök sokrétű küldetésére. Döntéseiket mindig hassa át Jézus Krisztus, a jó pásztor szeretete. A napi szent áldozásból merített kegyelem segítségével a püspök legyen a testvéri szeretet példája minden munkatársa, környezete számára. Szíve és háza legyen nyitott és befogadó.
La prudenza pastorale, la povertà, la perfetta continenza nel celibato e le virtù umane.
A Szent Atya ezután a további nélkülözhetetlen erényekre hívta fel püspök testvérei figyelmét, mint a lelkipásztori óvatosság, a szegénység, a tökéletes önmegtartóztatás a cölibátusban, továbbá az emberi erények. A lelkipásztori óvatosság az a bölcsesség, ami a püspököt vezeti döntéseiben, az egyházmegye kormányzásában, a hívekkel és társulataikkal való kapcsolatokban. Ennek egyik világos jele a párbeszéd, mint stílus és módszer a kapcsolatokban, a szervezetek elnökségében, a részegyház szinodalitásának a kezelésében. Leó pápa megállapította, hogy Ferenc pápa ezen a téren nagy lépést tett előre, pedagógiai bölcsességgel hangsúlyozva a szinodalitást, mint az egyház életének dimenzióját. Ez a lelkipásztori óvatosság lehetővé teszi a püspök számára, hogy az egyházmegyei közösségben érvényre juttassa a hagyományokat, előmozdítva új kezdeményezéseket.
Per dare testimonianza al Signore Gesù, il pastore vive la povertà evangelica.
A püspök, tanúskodva Jézusról, megéli az evangéliumi szegénységet, folytatta püspök testvéreihez intézett beszédét a Szent Atya. Stílusa egyszerű, mérsékelt, nagy lelkű és méltóságteljes, ugyanakkor megfelel népe többsége körülményeinek. A szegény emberek találjanak benne apát és testvért, ne érezzék magukat kényelmetlenül, amikor találkoznak vele, vagy belépnek otthonába. A püspök személyesen eltávolodott a gazdagságtól, és nem engedi, hogy a gazdagság vagy egyéb hatalmi formák alapján kivételes előnyben részesítsék. A püspöknek nem szabad elfelejtenie, hogy Jézushoz hasonlóan a Szentlélek felkentje, akit elküldtek, hogy örömhírt hirdessen a szegényeknek. A tényleges szegénységgel együtt a püspök megéli a szegénységnek azt a formáját is, ami a mennyek országáért vállalt cölibátus és szüzesség. Nem csak arról van szó, hogy valaki nőtlen, hanem arról is, hogy gyakorolni kell a szív és a magatartás tisztaságát, az önmegtartóztatást, és így élni Krisztus követését. A püspök legyen határozott és elszánt az olyan helyzetek kezelésében, amelyek botrányt okozhatnak, valamint különösen a kiskorúakkal szembeni visszaélések esetében ragaszkodva a jelenlegi előírásokhoz. Végül a püspöknek azokat az emberi erényeket is ápolnia kell, amelyeket a zsinati atyák is említenek a Presbyterorum Ordinis Decretumban, és amelyek nagy segítséget jelenthetnek a püspöki szolgálatban. Megemlíthetjük a lojalitást, az őszintességet, a nagylelkűséget, a nyitottságot az elmében és a szívben, a képességet, hogy örüljünk azokkal, akik örülnek, és szenvedjünk azokkal, akik szenvednek. A pápa megemlítette még a párbeszédre és mások meghallgatására való hajlandóságot, valamint a szolgálatra való készséget. Ezeket az erényeket, amelyeket mindannyian természetünknél fogva többé-kevésbé birtokolunk, Jézus Krisztussal való összhangban a Szentlélek kegyelmével tudjuk ápolni. A pápa elmélkedése végén Szűz Mária, Szent Péter és Pál közbenjárását kérte, hogy nyerje el a püspökök és közösségeik számára azokat a kegyelmeket, amelyekre a legnagyobb szükségük van. Legyenek a közösség emberei, mozdítsák mindig elő az egységet az egyházmegyei papság körében, és minden pap tapasztalja meg a püspök atyaságát, testvériségét és barátságát. A szeretett közösségnek ez a lelkisége bátorítja a papokat lelkipásztori elkötelezettségükben, és egységben gyarapítja a részegyházat. 14. Leó pápa megköszönte a püspököknek, hogy megemlékeznek róla imáikban, ő is imáiról biztosította a főpásztorokat, és áldását adta rájuk. Nyomkövetés. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Szent Péter és Pál apostolok ünnepére.
Nagyon tetszik nekem a vadászról és az erdészről szóló tanítómese. A vadász keresi az oroszlán nyomát az erdőben, miközben találkozik az erdésszel. Megkérdezi tőle: te erdész, nem láttad az oroszlán nyomát? Mire az erdész a következő választ adja: dehogy nem. Nem csak a nyomát láttam, hanem azt is tudom, merre ment. Szívesen segítek neked, hogy megtaláld. Mire a vadász: én csak a nyomát keresem. Keresztény életemre vonatkoztatva mindez azt jelenti: jó, ha észreveszem Krisztus jeleit, és követem az ő nyomait hétköznapi életemben, de ez még csak távoli követésnek számít. A nyomok és jelek pontosan azért vannak, hogy elvezessenek a személyhez. A távoli követés néhány példája. Olvasom a Szentírást, mint egy régen szerkesztett könyvgyűjteményt, de nem hat meg, és nem változik a mindennapi életem. Akkor rajta lehetek ugyan a nyomokon, de nem kívánok igazán eljutni ahhoz, akihez vezetnek. Vagy elmegyek évente egy zarándoklatra, de saját egyházközségem életéhez nem kapcsolódom. Csodálok Krisztus követő embereket, szívesen hallgatom is őket a média segítségével, de nem mozdulok meg, hogy esetleg átmenjek a szomszédhoz, hogy bocsánatot kérjek tőle és rendezzem dolgaimat. Elmondok ima szövegeket, de nem tartok csendet, hogy a szövegek elmondása után meghalljam, mire kér és hova küld az Isten. Ezek a példák, a távoli követések példái nem reménytelenek, mert megtörténhet a találkozás. Igazából hosszabb utak, amelyek végén találkozhatok az Úrral. De lehetne mindez másképp is. Mehetne rövidebben is. Hallom bensőmben az Úr meghívó szavát, hogy kövessem őt a hétköznapokban, és elhiszem, hogy ez nem csak egykor Péter és Pál apostoloknak szólt, hanem egész konkrét meghívás felém is. A fő apostolok, ahogy Péter és Pál apostolokat nevezzük, amikor először hallották a szót, maguk mögött hagyták korábbi életmódjukat és elindultak az Úr mögött. Ahogy Kémenes Lórán paptestvérem az ő ezüst miséjén találóan fogalmazta meg: az Úr mögé állt, és ez egy nagyon jó hely. Isten háta mögött élni, valójában ez egy negatív megfogalmazás az emberi szóhasználatban, mégis a szószoros értelmében a legjobb hely. Ha Isten háta mögött állok és élek, akkor ez tényleg azt jelenti, hogy ő előttem van és követem őt. Az apostolok is mindig Jézus után mentek, sohasem előzték meg őt. Az ő útját figyelték, tanulták, még ha sokszor el is buktak. Az Úr azonban mindig emlékeztette őket a két legfontosabb szóra: kövess engem. Az apostolok rádöbbentek először is arra, hogy az Úr az egyetlen igazi elöljáró, mert nem küldi őket, hanem hívja. Majd küldi is később, de akkor sem maradnak egyedül. A Krisztus követés nem az ő megelőzése, a mindent is jobban tudás útja, hanem a tanítvánság útja, amelyen aztán társakat is találok, és igazi testvérré is válhatok. Ennek azonban feltétele az, hogy rá kell állnom a rövidebb útra, az igazi útra, aki magát útnak is nevezi. Ez az út, aki Krisztus, átalakítja és megváltoztatja Pétert és Pált, majd velük is általuk működik Krisztus és bennük a Szentlélek. Ezen a rövidebb úton akkor indulok el, ha Jézust többé már nem egy egykor élt történelmi személyként akarom megismerni, hanem egészen közelről Krisztusként hallgatni őt. A közeli, személyes követés példái. Olvasom a Szentírást, és úgy olvasom, hogy tudom, nekem és hozzám szól az Isten szent lelke által. Amikor megdorgál, akkor magamra veszem, és nem a szomszédra vonatkoztatom. Amikor nem a másik lelkiismeretét vizsgálgatom, hanem a saját magamét. Amikor nem csak a Facebookon követem az embereket, hanem kimozdulok, és segítek máson úgy, hogy közben nem várom el, hogy közvetítsék tetteimet a televízióban, vagy cikket írjanak róla. Ha meg megteszik, az sem baj, csak ez ne tegyen felfuvalkodottá, gőgössé. Nem csak értesülök egyházközségem híreiről, hanem időnként segíteni is akarok annak előrehaladásában. Ha valaki nem bírja a közmunkát, imádkozni azért még tud. Csendet adok neki, amelyben tud szólni hozzám. Amikor Szent Péter apostol Jézust Krisztusnak vallja meg, akkor Krisztus is átnevezi őt. Az egykori Simonból Péter lesz. Amikor Saul találkozik látomásban Krisztussal a damaszkuszi úton, Pál lesz belőle. A régi emberek belső lénye megváltozik, új nevet kapnak, amely által megértik azt is, hogy kicsodák ők valójában. A Krisztussal való találkozás mindenkit eljuttat erre a szintre. Megvallom Jézust Krisztusomnak, ő pedig megvillantja életem értelmét, ide vezet a közeli követés. S akkor tisztázom küldetésemet is, Krisztusivá felkenté válok, ugyanaz a feladatom, mint Krisztusé volt. Péter egészen közelül követte és személyesen ismerte az Urat. Pál apostol ugyanígy, még akkor is, ha nem találkozott az Úrral a maga fizikai valóságában. Őt is elérte az Úr. Engem is elér. Ne féljek válaszolni neki, amikor megszólít, kövess engem.
Nyomkövetés. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Szent Péter és Pál apostolok ünnepére. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat délelőtt 11:30-tól megismételjük.
Nagy jó Úristen, ki vagy a kéklő mennyekben, bércen innen túl, igazak ajka hirdessen, testvérünk a nap, tükrözi fényed szárnyalva, nagy fennem, áldjon fenn a hold, halovány arcú hugocskánk, s mind a csillag fény, csupa hunyorgó mécses láng, derű és ború, a amiket bölcsen szétosztva küldesz ránk. Áldjon len a víz, csupa szív nénénk hasznos szép, áldjon tűz öcsénk, ködöd és árnyat oszlat szép, áldjon föld anyánk, elibénk tárva garmada bőségét. Áldjon a szelíd, aki megenged társának, s békén tűr, ha kell, s a beteg ágyon hálát ad, ékes koronát, jutalomképpen érette, méltán kap. Áldjon a halál, kapukat táró testvérünk, karja föl segít, amikor hozzád megtérünk, téged fennvaló, gyermeki szívvel ámulva dicsérünk. Téged fennvaló, gyermeki szívvel ámulva dicsérünk. Dicsérünk.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól. Kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A mai ünnep szentmiséjének bevezető imádsága azt a gondolatot fogalmazza meg, hogy Jézus szívének mindenkorban az a szándéka, hogy megmentse az embereket az örök haláltól, megmentse lelkünket a kárhozattól. Szívének minden gondolata az nemzedékről nemzedékre, hogy kimentse lelküket a halálból és táplálja őket az éhínség idején. Az ünnep evangéliuma szintén erre irányítja figyelmünket. A jó pásztor azzal a szándékkal indul, hogy megkeresse az elveszett bárányt, mert nem akarja, hogy egyetlen is elvesszen. Felelősséget érez valamennyi rábízott bárány iránt. Jézus feláldozta önmagát minden ember üdvösségéért, és jó pásztorként szüntelenül útnak indul, hogy megkeresse övéit, megkeresse az eltévedteket, és visszavezesse őket az egyház közösségébe. Mi magunk vagyunk az elveszett bárány, ezt érezhetjük bűneink tudatában. Mi vagyunk azok, akik időről időre letérünk Isten parancsainak útjáról. Jézus ekkor sem hagy magunkra, nem engedi, hogy az örök kárhozatra jussunk. Akármennyire is eltávolodunk Istentől, akármilyen mélyre is süllyedünk a bűnös életben, ő indul, hogy megkeressen és visszavezessen minket. Jézus szent szívének mai ünnepe arra hív bennünket, hogy az ő szeretetét szemléljük, amely kijelöli minden ember számára a hit útját. Ez az út a kereszthez, Krisztus keresztjéhez vezet, amely egyértelműen jelzi számunkra, hogy Istennél jobban senki sem szeret bennünket. Az ünnep értelmünket és érzelmeinket egyaránt megmozdítja. Az Úr ezt kérdezi tőlünk, hiszel-e bennem, szeretsz-e engem? Az ünnep segítsen minket hitünk és szeretetünk megvallására. Uram, hiszek benned, erősítsd hitemet. Uram, szeretlek téged, erősítsd szeretetemet.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
A Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, hamarosan 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. Ma a katolikus egyházban Jézus szentséges szívének ünnepe van, és a mai napon emlékezünk Szent László magyar királyunkra is. A szentmise énekei sorrendben a következők lesznek. Az Éneklőegyház 580-as Szent Szívének gondolata nemzedékről nemzedékre kezdetű énekének éneklésével kezdjük a mai szentmisét. Ezt követően a Szent Fagyuram énekeskönyv 153-as számú énekét énekeljük, Ó, ad Jézusom nékem szentséges szívedet kezdő sorral. Ezután a 155-ös számú ének következik, amely így kezdődik, Jézus szíve, legtisztább szív. És befejezzük a mai szentmisét a 154-es számú ének éneklésével, amelynek kezdő sora így hangzik, Jézusomnak szívén megnyugodni jó. Megismétlem sorrendben az ének számokat. Az Éneklőegyház 580-as, valamint a Szent Fagyuram énekeskönyv 153-as, 155-ös és 154-es számú énekeit énekeljük tehát a mai szentmisén. Ha tehetik, imádkozzanak velünk, és ha tehetik, akkor az imént ismertetett énekeket is énekeljük együtt.